Az El Niño jelenségről korábban azt gondoltuk, hogy periódikusan ismétlődik évről évre karácsonykor, meleg tengervíz érkezik a perui öbölhöz, és ez jelzi a halászoknak, hogy mehetnek Jézust, ugye az El Niño-t, a kisdedet ünnepelni. Később kiderült, már jó néhány évtizedtel ezelőtt, hogy ez nem teljesen periódikus, nem minden évben jelentkezik, és nem decemberben mindig. Jelenleg tavaly június óta, tehát csak nem pontosan egy éven keresztül, egy körülbelül 3 fokos melegedést tapasztaltak az óceán vízének a hőmérsékletében. Ez 2-7 évente teljesen rendszertelenül megismétlődik. Közte vannak a La Niña események, amelyek a kisleányt, az átlagnál hűvösebb óceánt jelentik. Mindennek nem csak a halászatban van jelentősége, hanem a meteorológiában is, ugyanis tartósan, hosszan, meleg óceán fölött erőteljesebb a felemelkedés a levegőnek, könnyebben keletkeznek ciklonok, és ott esik az eső. Igen ám, a többi helyen meg ennek ellentételezéseként lefelé áramlással száraz időjárás van, és a hosszan, akár egy évig a szokottnál szárazabb időjárás, az bizony nagyon sok kellemetlenséget jelent. Ez a mostani El Niño jelenség, tehát ami nemrég ért véget, az olyan közepesnek mondható. Ez a 3 fok, ez való a középen van, a legnagyobb El Niño, az évszázad El Niño-ja, és ez még a 20. századé volt, 1997-98-ban, 5-6 fokos anomáliát jelentett, akkor bizony egy 3-10 fokkal melegebb volt emiatt a föld átlaghőmérséklete és a levegő 2 méteren mért hőmérséklete. A halászattal a dolog úgy függ össze, hogy olyankor meleg a tenger ebben az egyenlítői térségben, a csendes óceánon, nagyjából a föld egyenlítőjének 1/5, 1/6 a területén, amikor nem áramlik föl a táplálékban gazdagabb víz a mélyből. És ilyenkor a halak ugye nem mennek onnan, mert nincs táplálék. Na most a légkörben a levegő nyomása nagyjából állandó, nem tűnik el a légkörükből, sem az oxigén, sem az összes többi alkotórészt. Tehát valahol magas nyomásnak is kell lenni. Például 97 őszén Indonéziában hatalmas erdőtüzek pusztítottak. Lehet, hogy volt benne rengeteg emberi gondatlanság, akár szándékos gyűjtés is, de nem lehetett eloltani, mert annyira száraz volt a természet. Gyakorlatilag a szegény országokban okoz nagyon kellemetlen időjárási eltérést, gazdaságot fenyegető változásokat, ugye szárazság esetén éhínséget, a túlnedvesség esetén árvizek miatti károkat. A 80-as években, még a múlt században kiépítettek, elkezdtek építeni, és a 90-es évekre ki is épült, egy olyan megfigyelő hálózat, amelynek az adatai szükségesek ahhoz, hogy a világ hatalmas számítógépei ma már ezt az El Niño jelenséget képesek legyenek előrejelezni nagy pontossággal, tehát úgy a kiépülését, megerősödését, mint ugye mostanában ezekben a hetekben láthatóan lecsökkenését, és az az előrejelzés, hogy az év vége felé La Niñával lépünk át, tehát ellentétes előjelű anomáliák várhatók ezekben a térségekben.
Tehát egész pontosan mit is jelent ez a La Niña jelenség, milyen hatásokkal jár? Párban jár-e ez az El Niño-val, vagy ettől függetlenül is kialakulhat? Illetve már említette ezt az észlelési rendszert, ez hogyan működik, hogyan tudja a két jelenség változását érzékelni?
Megfigyelő hálózat áll az óceánban is, a légkörből is. A műholdak paradox módon nem a tengervíz hőmérsékletét tudjuk érzékelni, mert közben vannak a felhők. Mikrohullámmal az óceán magasságát tudják milliméter pontossággal érzékelni, és olyankor magas az óceán, most a hullámzást leszámítva, azt könnyű kikapcsolni, amikor tágult a hőtágulás miatt a ugye jó pár fokkal melegebb víz nagyobb térfogatot, vagyis nagyobb vastagságot ölel fel, ezt a magasságot tudja a műhold érzékelni. Tehát ezt igazán nagy pontossággal meg tudjuk már mérni, és hát a nagy dolog az, hogy előre is tudjuk jelezni. És természetesen a szályok, árvizek, ettől teljesen függetlenül létrejönnek, és el kell, hogy mondjam még azt, hogy ezek az asszályok, árvizek El Niño esetén nagyjából 20. földrajzi szélességgel határolt sávban korlátozódnak. Az európai kontinensen nincs ilyen hatás. Paradox módon a világ fejletlenebb országai, amelyek ebben az egyenlítő körüli térségben vannak, jobb távprognózist tudnak csinálni, mert hogy náluk hat ez az El Niño, illetőleg ellenkező előjellel a La Niña jelenség, mint a fejlettebb területeken, akár Európában, akár az Egyesült Államokban.
Igen, tehát akkor a La Niña jelenség azt jelenti, hogy lehűl az óceánok és tengerek vize.
Igen, természetesen lehűl. A La Niñák általában kisebb hőmérséklet eltérést szoktak adni, mint az El Niñók. Egy átlagos La Niña lesz, akkor mondjuk egy 2 fokkal hűvösebb, és ennek megfelelően kisebb mértékű, csak ellentétes előjelű anomáliák várhatók a föld különböző térségeiben, alapvetően a trópusi övezetben.
Tehát akkor itt az egyik helyen, ahol eddig szárazság volt, nagyobb csapadékra lehet számítani, ahol pedig viharok tomboltak és nagyobb esők voltak, ott kicsit szárazabb idő következik.
Igen, ez azokra a területekre igaz, ahol ezek az előbb által említett anomáliák az El Niñóval kapcsolatosan rendszeresen ugyanúgy jelentkeznek.
Most már csak az a kérdés, hogy azt egész pontosan tudjuk-e, hogy miért szűnik meg az El Niño jelenség, és miért csap át az La Niñába, tehát hogy mik az okok, amik itt a háttérben vannak.
Első ingása az óceán légkörrendszernek, ugye az óceán légkörrendszer éghajlata vagy időjeles, az valójában fizika. Talán ez az El Niño, La Niña ingadozás az egyetlen jelenség, ahol jelentősége van, nagy jelentősége van annak, hogy a kontinensek pont ott vannak, ahol pont olyan mély az óceán, amilyen, pont olyan az áramlás, amilyen. Tehát ha a klímamodellben beleteszik csak a légkör modelljébe az óceán hőmérsékleti eltérését, amilyen egy El Niño idején, akkor kialakul a cirkuláció a légköri modellben, amilyennek lennie kell. De megfordítva is igaz ez, ha a légkör nyomás viszonyaival, szélviszonyaival vezérelünk fölülről egy óceáni modellt, akkor az óceánban kialakul a cirkuláció. Tehát ténylegesen ez egy tyúktojás probléma, nem tudjuk megmondani azt, hogy az óceán állapota alakítja a légkörét, vagy a légkör alakítja az óceánit, egymás nélkül nem lennének meg. Tehát az együttes modellezéssel meg tudjuk magyarázni, de nem tudunk üstökön ragadni egy olyan okot ebből a belső együttműködésből, ami a többit okozza. A lényeg valószínűleg gyakorlatban az, hogy ezt az emberiség előre tudja jelezni a nagy világközpontok.
Szintén az Egyesült Államok kutatói azonban most az Országos Hó és Jégközpont jelentése volt, hogy májusban minden eddiginél kisebbre zsugorodott az északi sark jégtakarója. Mekkora zsugorodásról van szó, és a nyáron gondolom még csak fokozódik majd ez a jelenség.
Igen, hát érdekes módon a nyári legkisebb jégtakaró a szeptember 20-a körül áll elő, mert ugye óriási időbeli késleltetéssel a június 22-ét legnagyobb napálláshoz képest 3 hónap később jelentkezik a tengeri jég terjedése. Most annyit lehet mondani, hogy az összes májusok közül a legkisebbre húzódott össze a jégtakaró. A májusokat tekintve normálisan ilyen 14 millió négyzetkilométer volt a 1980-as évek elején a kiterjedés, ez most lement 12-re, tehát 2 millió négyzetkilométert, egy hetedet bukott a jégtakaró. Ha a tendenciát nézzük, az is, tehát hogy nem éppen ennek a májusnak a szélsőségét, hanem egy szépen egyenletesen csökkenő tendenciát nézünk, az is 1 millió négyzetkilométert, 1/14-ét átlagosan is elveszítettük ennek a jégtakarónak. Ez nyilván a globális felmelegedéssel függ össze, ezt a globális felmelegedés minden bizonnyal az ember okozza, az ember is tudja csak megállítani. Ennek kísérő jelensége a jég összehúzódással most. Az elmúlt hónapokban hallhattuk, hogy a légkör hőmérséklete is döntögeti a rekordokat, tehát egymás után legalább 6 hónap volt, amelyik verte az összes eddigi rekordot, és hát ennek következtében nyilván a jégtakaró is összehúzódik. Sajnálatos ez a jégkri terjedés csökkenés, nem csak a jegesmedvék számára, akik ugye jégtáblákról vadásznak, tehát hogyha nem tudnak onnan vadászni, akkor előbb-utóbb éhen vesznek. Már a 2006-ban készült Al Gore-féle kellemetlen igazság, The Inconvenient Truth is mutatott olyan jegesmedve tetemet, amelyeknél semmilyen más betegségre nem utalt a boncolás, csak arra lehetett gondolni, hogy hát nem bírtak átúszni a következő jégtábláig.
Az Antarktiszon a déli sarkon hasonló jelenséget figyeltek-e meg, tehát a globális felmelegedés épp úgy fenyegeti-e a pingvinek, mint a jeges medvék birodalmát?
Nagyon furcsán viselkedik az Antarktisz körüli jégtakaró. Azt tapasztaljuk, hogy a várt melegedéssel kapcsolatos összehúzódás helyett lassan-lassan kismértékben kitágul a déli féltekei tengeri jégtakarója. Tehát ellentmondásban látszik lenni a melegedéssel. Itt valószínűleg olyan belső óceáni folyamatok játszanak ebben közre, hogy a déli óceánok, na ott nagyon mély, az átlagos 4 kilométernél is sokkal mélyebb óceán, erőteljesebben nyeli el a hőt, tehát egy újra elosztása történik a hőnek, megkapja a teljes éghajlati rendszer a többlethőt az üvegházhatású gázok növekedése miatt, de nagy részét nem a légkörnek adja, hanem az óceán viszi el. Legalábbis nagyon erősen ez volt a helyzet 2002 és 2013 között, amikor a levegő hőmérséklete alig-alig éppen, hogy csak valamicskét emelkedett, nagyjából azt lehet mondani, hogy stagnált. Sajnos 14-ben, 15-ben és most 16 első felében kezdi behozni az elmaradást, a levegő hőmérséklete is. De valószínű, hogy ez a részfolyamat még ott a déli óceánban jelen van. Ennek még számos más komplikált magyarázatát próbálja adni a meteorológia, de a 2013. szeptember végén megjelent éghajlatváltozási kormányközi testület jelentés, ami ebben a műfajban a legutóbbi, azt állította, hogy nem tudjuk, mi a magyarázata annak, hogy a déli sarkvidék tengeri jege nagyobb kiterjedésű, ahelyett, hogy kisebb kiterjedésű lenne. Tehát itt nem működik ez a nagyon egyszerű kapcsolata a világ átlag hőmérséklete és a tengeri jégtakaró kiterjedése között. A 2000-es évek közepétől annyit lehetett látni, hogy csökkenve lopja az óceán a hőt a légkörtől, tehát már nem olyan intenzíven, mint az megelőző években.
Milyen hatással van a tengerszint emelkedésre, illetve a globális felmelegedésre a jégtakaró zsugorodása? Gyakran el szokták mondani, hogy a jégnek a színe, tehát a fehér fény visszaverő színe is egy fontos tényező lehet a globális felmelegedés viszonylatában.
Igen, a tengeri jég összehúzódása fokozza a melegedést, mert ugye a nagy fényvisszaverő képesség helyett egy nagy elnyerő képességű óceán kerül a helyére, egy ilyen 40-80% közötti visszaverés helyett egy 10%-os visszaverés lesz, a többi belemegy az óceánba, és aztán előbb-utóbb visszajön a légkörbe. Tehát ez egy kellemetlen pozitív visszacsatolás, egy erősítő folyamat. A klímaváltozásban még szerencse, hogy ez a folyamat jelentős felhőtakaró mennyiség alatt történik, tehát nem olyan erőteljes, mint hogyha mindig sütne a nap. Na most szerencsére viszont a tengeri jégtakaró olvadása nem változtatja meg a tengervíz szintjét. Archimédesz törvényéből levezethető, hogy az úszó jég elolvadása pontosan változatlanul hagyja a tengeri víznek a szintjét. Lehet ilyen kísérletet folytatni, láttam is Egerben a gyakorlóiskolában, a főiskolán dolgozom, hogy a tanár az óra elején berakta a jeget a vízbe, óra végén megnézte, hogy hol van a víz. És ugyanott volt a víz, csak már nem volt benne jég. Tehát ez kísérletileg is egy óra alatt bizonyítható. Ez a nagy szerencsénk, ugye ez a tengeri jégolvadás, ez nem befolyásolja. Sajnos a szárazföldi jégolvadása befolyásolja. Ha a szárazföldi jégolvad, akkor abból jelentős tengerszint emelkedés következhet. A víznek a hőtágulása és ez az olvadás eddig együttesen 20 cm tengerszint emelkedést okozott. A Grönland jege, ha teljesen elolvad, ehhez kell közel 1000 év magas hőmérséklet, akkor ez 7 méterrel emelné meg a tengervíz szintjét. Van az Antarktisznak a nyugati oldalán, a Ross tengernél egy olyan jégdugó, amelyik a kontinentális talapzaton csücsül, tehát jelenleg nem érvényesül rá az Archimedes törvény, annak a jégnek az elolvadása 5 méterrel növelné meg a tengervíz szintjét, és ez biztos, hogy nem kell 1000 év, csak néhány száz. Tehát valahol 3 fokos melegedés tájékán következnek be ilyen nagy minőségi változások, tehát mindenképpen az előtt meg kell állítani a klímaváltozást. Az okos dolog, hogy a párizsi megállapodás 2 fokosnak mondja ezt a határt, ha ezt megcélozzuk, akkor a 3 sikerülhet.